Nem ment el Simon Gábor a mentelmi bizottság ülésére, továbbra sem tudni, honnan van 240 milliója egy osztrák számlán. Nehezebb lesz külföldre menekíteni a vagyonokat, adóparadicsomokkal tárgyal a kormány a banki adatok cseréjéről. Hargita megyéhez csatlakozna a szomszédos megyéhez tartozó Damuk község. Jó reggelt kívánok! Nem ment el a mentelmi bizottság ülésére Simon Gábor, így továbbra sem adott magyarázatot arra, honnan származik a titkos osztrák számlán felhalmozott mintegy 240 millió forintos vagyona. Rubovszky György, a mentelmi bizottság KDNP-s elnöke azt mondta, az MSZP korábbi elnök helyettese beadott ugyan egy új vagyonnyilatkozatot, amiben módosított néhány tételt, de ebben sem tüntette fel a kérdéses összeget. Simon Gábor ezt azzal indokolta, hogy nem talált olyan rovatot, ahova beírhatta volna.
Hiába várták az újságírók Simon Gábort, az MSZP volt elnök helyettese nem ment el a mentelmi bizottság ülésére. Így nem adott magyarázatot arra, hogy került hozzá az a negyedmilliárd forintnyi euró és dollár, amit évek óta titkos osztrák bankszámlákon tárol. És az sem derülhetett ki, miért nem szerepelt ez az összeg a korábbi vagyonnyilatkozataiban. Múlt héten kedden írt a Magyar Nemzet először Simon Gábor külföldön parkoltatott pénzéről. Csütörtökön a szocialista politikus közleményében azt írta, a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, szerinte annak semmilyen közéleti, politikai vonatkozása nincs. Azt is hozzátette, jóhiszeműen hibázott, amikor a vagyonnyilatkozatát nem kellő alapossággal töltötte ki.
Csütörtökön részletes tájékoztatást fogok adni, kérem.
A Híradó többször is kereste az elmúlt napokban Simon Gábort. Azt is szerettük volna megtudni tőle, hogyan lehet éveken át jóhiszeműen kifelejteni 240 millió forintot a vagyonnyilatkozatából. Hétfőre új vagyonnyilatkozatot készített Simon Gábor. Ebben sem szerepel azonban az ausztriai számlán őrzött pénze. Most azonban már nem a kellő alaposság hiányára hivatkozott, hanem azt közölte a mentelmi bizottság elnökével, hogy nem talált olyan rovatot, ahol feltüntethette volna az összeget.
Az a tétel, ami a Magyar Nemzetben megjelent, hogy az osztrák bankban euró, illetve dollár ilyen és ilyen összeszerűségben, ez a tétel nem szerepel, erre írja nekem Simon Gábor úr, hogy ilyen rovat nincs a vagyonnyilatkozaton. Ez nagyon furcsa, mert az összes megtakarítását ezen kívül föltüntette, csak ezt nem.
Az új vagyonnyilatkozat délután már a parlament honlapjára is felkerült, és valóban nincs benne nyoma a negyedmilliárdos vagyonnak, pedig több olyan hely is van, ahova beírhatta volna, ugyanúgy, ahogy egyébként a többi megtakarítását feltüntette. Több más ponton azonban változott a dokumentum Simon Gábor előző, január végi nyilatkozatához képest. Két hét alatt például 8 négyzetméterrel nagyobb lett az egyik 12. kerületi lakása. 120 helyett most már 128 négyzetméteres. És jelentős változások vannak a megtakarításainál, illetve a tartozásainál is, több helyen milliós különbségek. Két hete például csak 12 millió forinttal tartozott magánszemélyeknek, ez mostanra 20 millióra nőtt. A vagyonnyilatkozatból azonban nem derül ki az eltérések oka. Íme Mesterházi Attila és az ő MSZP-je már nem csak lopnak, de pofátlanok is, így reagált Mesterházi Attila korábbi helyettesének új vagyonnyilatkozatára a Fidesz kommunikációs igazgatója. Kocsis Máté szerint a szocialisták, idézem, a képünkben röhögnek, hogy nincs rovat, ahová beférne a 240 millió.
Nem csak Simon Gábor, hanem korábbi szocialista pártársa is nem vettek részt a mentelmi bizottság tegnapi ülésén. Mesterházi Attila pártelnök már két nappal ezelőtt arról beszélt, hogy az egész egy politikai cirkusz. Az MSZP tegnap közleményt adott ki az ügyben, amely szerint fontosnak tartják, hogy kiderüljön az igazság, de megjegyzik, hogy Simon Gábornak magának kell vállalnia a felelősséget.
A 8 tagú bizottságból meghatalmazásos helyettesítéssel 5-en voltunk jelen, tehát ez határozott képesség.
A mentelmi bizottság ülésére egyetlen szocialista képviselő sem ment el, tehát nem csak Simon Gábor, akit szerettek volna meghallgatni, hanem a bizottság MSZP-s tagjai sem, akik a titkos vagyonáról kérdezhették volna korábbi pártársukat. Smuk Andor, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártjának elnöke erre reagálva azt írta, szégyen. Smuk Andor azt is megjegyzi, hogy idézem, biztos jóhiszeműen nem értek oda.
Én szerintem ez egy politikai cirkusz lesz hétfőn.
Az MSZP elnöke már vasárnap este az ATV adásában politikai cirkusznak nevezte a mentelmi bizottság ülését. Mesterházi Attila szerint a hatóságok és nem a szocialista párt feladata feltárni, hogy honnan származik korábbi helyettesének a vagyona.
Magyarországon van egy adóhatóság, amelyik állítólag már nyomoz is ebben az ügyben. Van egy ügyészség, amelyik szintén nyomoz ebben az ügyben. Miért a pártnak kellene abban segíteni, hogy honnét van ez a vagyon?
A bizottsági ülés után kiadott egy közleményt az MSZP. Eszerint ők is fontosnak tartják, hogy kiderüljön az igazság. A 4 soros közlemény további része, vagyis mintegy 3 sor arról szól, hogy Simon Gábornak már semmi köze nincs az MSZP-hez. Azt írják, minden párt funkciójáról lemondott, magánemberként áll a vizsgálatok elé, és saját magának kell vállalnia a felelősséget. Simon Gábortól, az MSZP korábbi második emberétől és az ő vagyonosodási ügyétől már a korábbi napokban is igyekezett eltávolodni a szocialista párt. Ennek leglátványosabb megnyilvánulása az volt, amikor Simon Gábor névrokona, a szintén MSZP-s képviselő, dr. Simon Gábor arról tartott sajtótájékoztatót, hogy ő egy másik Simon Gábor, és a mostani hírek nem róla szólnak.
Azok a hírek, amik a sajtóban megjelentek Simon Gábor budapesti képviselőről, azok a hírek nem rólam szólnak.
Hétfőn mindkét Simon Gáborról szólhattak volna a hírek. Dr. Simon Gábor ugyanis alelnöke a mentelmi bizottságnak, amelynek meg kellett volna hallgatnia a budapesti Simon Gábort. A bizottság elnöke szerint Dr. Simon Gábor meg is ígérte, hogy ott lesz az ülésen, de végül egyik Simon Gábor sem ment el.
A Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy Simon Gábor, ahogy fogalmaznak, a mentelmi joga mögé bújva nem jelent meg a bizottság ülésén. Hozzáteszik, felelősségre kellene vonni Simon Gábort a távolmaradása miatt. Ennek érdekében a Jobbik már korábban is kezdeményezte, hogy szankcionálható legyen a bizottsági megjelenés elmulasztása. Vége lehet az adózatlan jövedelmek külföldre menekítésének. Több országgal is tárgyal Magyarország adóügyi egyezmények megkötéséről. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára azt mondta, olyan adóparadicsomoknak nevezett országokról van szó, ahová sok cég mentette ki a vagyonát, hogy elkerülje az adózást. A megállapodásoknak köszönhetően viszont a magyar hatóságok is kaphatnának információkat a számlákról.
Barbados a Karib-térség egyik legszebb szigete. De nem csak a fehér homok és a kék tenger miatt népszerű, hanem az alacsony adók miatt, valamint azért is, mert az ország vezetése nem ad ki információt a bankjaiban lévő pénzösszegekről és tulajdonosaikról. A világon több adóparadicsom is van, például Gibraltár, Andorra vagy Bermuda. Ezekbe az országokba azonban sokszor kétes eredetű pénzek is érkeznek, éppen azért, mert a számlatulajdonosok tudják, nem derülhet fény ki létükre. Ennek a gyakorlatnak vethetnek véget azok az egyezmények, amelyek megkötésére készül Magyarország több adóparadicsomnak tartott országgal. Az adóügyekért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a megállapodások alapján Magyarország olyan információkhoz is hozzájuthat az eltitkolt jövedelmekről, amikhez eddig nem.
Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik részes államnak az adóhatóságának szüksége van információra, hozzá tud a másik állam adóhatóságához fordulni, és onnan információkat tud szerezni. Ez azért nagyon fontos, mert ezzel elkerülhető az, hogy adózatlan vagyonok, illetve jövedelmek külföldre távozzanak, anélkül, hogy bármilyen információnk lenne róla.
Magyarországon a GDP negyede után nem adózik senki, mondja Vámosi Nagy Szabolcs adószakértő. Az adóügyi egyezmények megkötésével szűkül az adócsalók mozgástere, mert a magyar hatóságok megkaphatják a kért információkat.
Megtudhatja azt, például, hogy Gipsz Jakabnak ott van ugyan, mit tudom én, 100 000 dollárja, miközben itt Magyarországon a minimálbér után adózik. És akkor rákérdezhet arra, hogy miből van, és hogyha adóügyileg nem tud legálisat igazolni, mondjuk, hogy örökölte, vagy valami hasonlót, akkor ereső adót meg tudja állapítani a magyar adóhivatal, és be is tudja szedni.
Az egyezmények megkötése után nem csak az eltitkolt jövedelmeket lehet felderíteni, és behajtani az elmaradt adóbevételeket. Az adószakértő szerint ugyanis ezeknek a megállapodásoknak elrettentő hatása is lehet, vagyis kevesebben próbálkoznak azzal, hogy eltitkolt jövedelmüket külföldön rejtegessék.
Név, szlogen és védjegylopás, valamint az ezekkel összefüggő választási csalás miatt feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen a legfőbb ügyészségen az Összefogás párt. Szepesi Zsolt, a szervezet miniszterelnök jelöltje, korábban levelet írt Mesterházi Attilának, a baloldali ellenzéki pártokat tömörítő Összefogás miniszterelnök jelöltjének, hogy tisztázzák a kialakult helyzetet, illetve álljanak el a névhasználattól. A levélre nem kaptak választ, ezért feljelentést tettek az ügyben.
A pártom keresi az igazát azokkal szemben, akik egyszerűen ellopták, lenyúlták a nevünket. A mi nevünkkel szeretnének kampányolni, ezzel becsapják a választókat, megtévesztik a mi választóinkat, és esetleg így a másik oldalra fognak szavazni. Kettő, minket összemosnak saját magukkal, ezáltal pedig szavazatokat is veszíthetünk.
A paksi bővítés ellen tüntetett az Együtt PM Szövetség a Sándor Palotánál. Jábor Benedek társelnök azt mondta, a beruházás ellentétes az ország hosszú távú érdekeivel, szerinte azért nem írnak ki népszavazást az ügyben, mert a kormány fél az emberek véleményétől. A tüntetésen ott volt Bajnai Gordon és az MSZP-s Horváth Csaba is. A résztvevők a Sándor Palotától fáklyákkal a Kossuth térre vonultak. A tüntetés helyszínén a Fidelitas politikusai arra hívták fel a figyelmet, hogy hiteltelen a baloldali politikusok tiltakozása, korábban ugyanis éveken át Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila is támogatta a paksi bővítést. Palusi Bajka, Fidelitas alelnöke külön kiemelte a szocialista Józsa Istvánt, akinek a cége több mint 6 milliárdos megbízást kapott a paksi erőműtől 2010 előtt. Juhos László, a Reális Zöldek vezetője, bővítéspárti ellentüntetést tartott. Azt mondta, Bajnai Gordon érdeme, hogy 2009-ben felgyorsították a beruházás szakmai előkészítését. Juhos László, ahogy mondta, azért imádkozott, hogy Bajnai Gordon fejébe ismét szálljon vissza az értelem. Hargita megyéhez csatlakozva a moldvai Nyánc megyéhez tartozó Damuk község. A polgármester felháborítóan kevésnek találja a bukaresti kormány által megszavazott költségvetési támogatást, ezért decemberben népszavazást tartana arról, hogy Damuk község közigazgatásilag a szomszédos Hargita megyéhez kerüljön.
Jobb élet volt, amikor az osztrák-magyar monarchiához tartoztunk. Az öregek, a nagyszüleink is azt mondják, hogy akkor jobb volt, nem loptak. Ezt mondja a damuki polgármester, akinek kijelentése nagy port kavart a román médiában. Mint fogalmazott, azért szeretne csatlakozni Hargita megyéhez, mert akkor jelentősen többet költhetnének infrastruktúra fejlesztésre. Én nem álmodom azt, hogy tej és méz fog csorogni, ha Hargita megyéhez csatlakozunk. Nem gondolom azt, hogy a kutyák is kalácsot hordoznak majd, de bízok az ottani emberekben, fogalmazott a polgármester. A románok lakta Damuk község több mint 3000 lakosa egyetért azzal, hogy a település a többségében magyarok lakta Hargita megyéhez csatlakozzon. Én benne vagyok. Eddig is sokkal több előnyünk származott abból, hogy Gyergyószentmiklósra jártunk, és nem Piátra Nyámcra, mondja ez a férfi. Hargita megye tanácsának elnöke szerint a damugi polgármester nyilatkozatával csak több pénzt szeretne kicsikarni az ottani megye vezetőitől, de ha komolyra fordulna a csatlakozási ügy, az Hargita megyének is javára válna.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok vitát megoldana, hogyha a megye határ menti román település a túlsó oldalról esetleg hozzánk csatlakozna, de ehhez még szükség van a Hargita megyei lakosok többségének a véleményére is.
A Hargita megyéhez való csatlakozásról szóló népszavazást decemberben a romániai elnökválasztásokkal egyszerre szeretné megtartani a damuki polgármester. Ugyanakkor a befogadó megye polgárainak is kellene szavazniuk arról, hogy egyetértenek-e a valamikori Csíkvár megyéhez tartozó település csatlakozásával.
Áprilisra halasztotta a Mikő ügy fellebbíteni tárgyalását a Plói esti táblabíróság, miután tudomásul vette, hogy Magyarországról kell beidézni az ügy egyik vádlottját, Marosán Tamást, a Református Egyház volt jogtanácsosát. Első fokon a bíróság jogtalannak ítélte a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégium visszaszolgáltatását a Református Egyháznak, és börtönbüntetést szabott ki a restitúciós bizottság tagjaira. A Mikó per nagy felháborodást váltott ki az erdélyi magyarság körében. Az erdélyi történelmi egyházak egyértelművé tették, hogy ezt az ügyet az egyházi ingatlanok újraállamosítási kísérletének tekintik. Fél hétkor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!